prima, che aveva gli occhi di sceri. Poi senza dire chi, si chiude in sera qui, vince si croce in prima, che aveva gli occhi di sceri.
Drága testvéreim, Isten hatalmas nagy szeretetével köszöntelek megint egy hétre rá, ahogy egy héttel ezelőtt is itt voltam. Nagy örömmel voltam itt, most meg talán még egy kicsit nagyobb örömmel. Dicsőség a mindenható Istennek, és isteni szeretetemmel áttölellek benneteket, mindenkit külön, nagy-nagy szeretettel, és ahogy múltkor is mondtam, de ezt ti úgy is tudjátok, Isten nagyon szeret benneteket, nagyon szeret bennünket, és szerényen hozzáteszem, én is nagyon szeretlek benneteket. Köszönöm szépen az Úrnak és nektek. Áldjon meg a jó Isten benneteket, és most ó, magasságos Urunk, Istenünk, hozzád fordulunk ezen a meleg napon is, neked adunk hálát mindenért. Dicsőség a tiéd, Uram, mind ahogy énekeljük is, hogy tiéd a dicsőség. Köszönjük, Uram, dicsőséget neked adunk mindenért. Köszönjük az ételünket, az italunkat, a ruházatunkat, a hajlékot a fejünk fölött, ezt a hajlékot is most, amelyet megadtál szeretett gyermekeidnek, testvéreimnek, az Isten tiszteleti alkalom végzésére. Köszönjük, Uram! Köszönünk szépen mindent neked, és bocsáss meg nekünk, Uram, ha letértünk a szeretet útjáról, ha letértünk arról a keskeny, szoros útról, amelyet nekünk megadtál és kijelöltél, de emberek vagyunk, tudod, Uram, megbotlunk. Köszönjük, hogy te nem a bűneink nagyságát, sokaságát nézted, ami nekünk már nincs, mert elhordoztad, Uram, de megbotlunk, és köszönjük, Uram, hogy lehajolsz hozzánk. Ha porossak vagyunk, leporolsz bennünket, ha vizessek vagyunk, megszárogatsz bennünket. Köszönjük, Uram, hogy végtelen nagy szereteteddel körbeveszel minket. Ó, áldott legyen szent neved, és erőt adsz nekünk. Mert elmondhatjuk bátran a Filippi 4.13-as igével, hogy mindenre van erőm, erőnk a Krisztusba, aki engem, aki minket megerősít nap mint nap. És köszönjük, Uram, a bőségkosarat asztalainkra, a csordult öntött poharainkat. Köszönjük, Uram, a bőségszarut. Köszönjük, hogy erszényeinket megtöltött anyagi javakkal, hogy semmibe hiányt ne szenvedjünk. Hogy a csekjeinket, a fizetnivalónkat mindig időbe ki tudjuk fizetni. Gondoskodsz róla, köszönjük, Uram. Mi pedig áldunk, magasztalunk téged, és köszönjük az erőt, amelyet adsz nekünk, hogy bármilyen akadály kerül elénk, tudunk szólni az akadályhoz, tudunk szólni a hegyekhez, hogy takarodjanak az utunkból. Jézus szent nevébe, mindent Jézus szent nevébe teszünk, Uram, tiéd a dicsőség, ahogy mondtuk már. És szólunk a hegyhez, szólunk, ki vagy te hegy, lapájjá leszel, ahogy Zorobábel előtt, úgy előttünk is, Jézus Krisztus szent nevébe. Köszönjük, Uram, hogy téged követhetünk, imádunk, magasztalunk, dicsőséget neked adunk. Most és mindörökkön örökké. Amen. Halleluja. Dicsőség Istennek. Legyetek áldottak.
Amen.
És azok is van.
Szeretettel köszöntünk benneteket. És örülünk, hogy János testvérünk ismét itt van közöttünk. A tegnapi pesti alkalom keretében volt egy bejátszás. Két momentumot emelnék ki. az az evangélista, aki szolgált, 9 éves korában valamilyen súlyos betegséggel állt ki a gyógyító sorba, de olyan hatalmas volt Isten jelenléte, hogy nem csak ő dőlt el a kenet alatt, hanem 4 sor. És most egy dicséretben szolgáló asszony, hány éve volt? 12 éve tolószékben volt. És előző nap tévén keresztül nézték, és az ujjai kilazultak. És azt mondta a férjének, hogy vigye el erre az alkalomra. Elvitte, és ahogy a tolószékben ült, Isten ereje megnyilvánult, rászállt. Az arcán látszódott, hogy rajta van a Szent Szellem. Először a lábujjakat érezte, hogy érzékeli, és amikor azt mondta a szolgáló, hogy kelj fel és járj, akkor nem vitatkozott, hogy én 12 éve nem tudtam járni. Fölpattant, első lépéseket még vezették, utána 5 másodperc múlva szaladt. És amikor futott lent, akkor felszaladt a lépcsőn, szinte ellökte a dicséretvezetőt, a billentyűst, és elkezdett játszani hálából Istennek. A szabadban dolgozók felett kiárasztjuk a Zsoltár 121.6-os védelmét a napszúrás ellen. Zsoltár 121.6-os, otthon elolvashatjátok. 121.6-os a napszúrás elleni ige. Amit röviden szeretnék elmondani, hogy azt tapasztalom, hogy Krisztus testében szinte kivétel nélkül mindenkinek az elméje szőnyeg bombázás alatt áll. És az ördög az elmén keresztül tudja megközelíteni az embereket, az elmetámadásokon keresztül. Szombaton is beszéltünk erről néhány gondolatot. A gondolatok forrása Isten, második az ördög, és a harmadik pedig a saját elménk. Tehát a 2 Korintus 10.5 szerint meg kell vizsgálnunk a gondolatokat, hogy honnan származnak. Ez a mi felelősségünk. És ne gondoljátok, hogy a szolgálók nem kapnak elme támadást. Nem csak ti kaptok, minden pásztor és minden szolgáló kap. A Kenneth Hagin erről úgy tanít, hogy a madarak átrepülnek a fejünk felett, de fészket nem raknak a fejünkön. Ugyanígy kell a gondolatokkal is, a rossz gondolatokkal is elbánni, hogy jönnek, mennek, de nem szabad rajtuk időzni, mert akkor fészket raknának. És úgy is mondhatom, hogy a rossz gondolatokat, az igével ellentétes gondolatokat nem szabad helyjel kínálni. És nem szabad időzni rajta. Ez a kulcs, hogy ki milyen mélységig jut egy elmetámadásnál. Valaki könnyen átlép rajta, bepattintja, elhessegeti, valaki depresszióba esik. Ez a kulcs, hogy mennyit időzünk rajta. Tehát, hogy valakit megráz egy ilyen elmetámadás, vagy milyen mértékben ráz meg, attól függ, hogy mennyit időz a rossz gondolatokon. Ma reggelre volt egy álmom, és igéhez tudom kapcsolni. Valamilyen intézménynél voltam, nem egyedül, és azt mondták, hogy ez az út nagyon kátyús, hát itt van a finisher, a terítőgép, hát hozzanak ide 2 autó betont, és terítse le. Megcsinálták. De 2 nap múlva ebben a melegben a beton elkezdett porlani. Szétment. Nem öntözték. Most az igei vonzata ez, hogy az Úr egyengeti az utunkat, és ha mi imádsággal nem öntözzük, akkor megsemmisül. Ez az igei értelme. Ma a hisszaváról fogtok tanítást hallani, és elárulom előre, hogy ha beszélünk egymással, akkor a szavak elárulnak bennünket. A saját szavaink megmutatják, hogy hitben hol állunk. A szavak olyan, mint egy mérce. És az is nagyon fontos gondolat, hogy amit kimondunk, mindig azt erősítjük. Ezért nem a rossz dolgokat kell kimondanunk, hanem azt, amit szeretnénk elérni. Mert folyton azt fogjuk erősíteni. És még egy meglátás is előjött ezzel kapcsolatban, hogy a szellemi dolgok sokkal magasabbak, mint a fizikai dolgok. Nem csak állandóak, hanem magasabbak is, erőteljesebbek, mint a fizikai dolgok. Fogadjátok szeretettel Évi tanítását, szolgálatát.
Hát én is a drága Úr Jézusunk szeretetével köszöntelek benneteket, és köszönöm a mennyei Atyának, hogy itt állhatok ma is előttetek, és ő előtte is. És szolgálhatom őt, és hiszem azt, hogy nyitott szívek vannak, halló fülek, és köszönöm a drága Szent Szellemnek, hogy vezet ebben a tanításban, és át tudom nektek adni Jézus nevében. A imádságról tanultunk már több alkalommal, és a harmadik részt következik az imádságban, és a hit szaváról fogok nektek szólni. Az előző alkalommal, mikor szolgáltam felétek, a kérés imájáról, a hit imájáról szóltam hozzátok, ami azt jelenti, hogy egyszer kérünk a mennyei Atyától, egyszer kérünk, és utána, amíg valóságban nem jön, hálaadással öntözzük Jézus nevében. Most pedig rátérünk a hit szavára. Az első ige versünk a 2 Korintus 4.13, ami így szól. Mivel pedig a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme van, mint amint megvan írva. Hittem, és azért szóltam. Hiszünk mi is, és azért szólunk. Amen. Mi az újjászületéskor megkaptuk az isteni fajta hitet, mint egy magot. A szívünkben megkaptuk, és megkaptuk ehhez a hit mértékét is. Azt a pici magot köszönjük a mennyei Atyának. Ugyanúgy, ahogy a szeretet magot, ugyanúgy, ahogy a Istennek az összes tulajdonságát megkaptuk a szívünkben. A békesség magját, az öröm magját. És ez mind növekedik a szívünkben, ahogy az ige által tanuljuk a Bibliát, és drága Szent Szellem megmutatja nekünk az ige igazságát és a valóságát az életünkben. Tehát mindig azt szóljuk, amiben hiszünk. Ugye minden ember azt szólja, amiben hisz. Mi az isteni fajta hitet szóljuk, mert mi abban hiszünk. De vannak emberek, akik rossz dolgokat is mondanak, tehát a negatív oldalról is, a pozitív oldalról is beszélnek az emberek. És azt szólják, amit hisznek, és minden a hitünk alapján fog működni az életünkbe. Tehát van, aki folyamatosan azt mondja, hogy fáj a lába. Hát meg lesz néki, amit mondott, mert az szólja, amit hisz. Tehát amit érez, a látható dolgot. De mi a mennyei Atyára tekintünk, és a mennyei dolgokat szóljuk, mert az Úr Jézusunktól kaptuk ezt a hitet. Ő szerezte meg ezt is a kereszten, hogy mi higgyünk ő benne. Tehát, amikor hitben szólunk, akkor ne a saját elménkből szóljuk az igét, a hitünket. Mert az igét Istenbe vetett bizodalmunkkal szóljuk ki. Saját erőnkből nem tudjuk, nem tudunk a saját erőnkre támaszkodni. Csak az Istenbe vetett bizalommal tudunk szólni hitben. Megnézzünk most két esetet, egyet az Ószövetségből, egyet az Új Szövetségből a hitszavával kapcsolatban. Ott is a hitszavát szólták. Az első, az az Ószövetségből a Dávid és a Góliát esete. A hitszavát szólta a Dávid. Egy pár szót szólok a történetről, de elmondom nektek, hogy az 1 Sámuel 17-ben van az egész történet. Úgyhogy otthon el tudjátok olvasni, tanulmányozni tudjátok, mert ez a rész nagyon-nagyon sok mindent elárul. Nagyon sok dolog van ebben a történetben. Tehát tudnunk kell, hogy Góliát az egy 3 méteres nagy emberke volt, aki a filiszteusoknak volt a harcosa, és harcra hívta Izraelt, Isten népét, de senki nem mert vele szembeszállni és kiállni ellene. A Dávid, az pedig egy kis termetű kis izraelita pásztorfiú volt, aki terelgette a bárányokat a mezőn, vigyázott rájuk. A bátyjait kiküldték a harctérre. Az Izrael seregében voltak a 3 bátyja, és ugye kellett nekik élelmet vinni, ezért Dávidot megkérték, hogy vigyen élelmet a testvéreinek, és hogy tudakozza meg, hogy mi van velük. Hát elvitte Dávid az élelmet, letette a kerítésnél, rábízta egy emberre, és elment a csatatérre, és megnézte a bátyjait, hogy mi van velük. És ahogy odaért, ugye ez a Góliát, ez egy nagyon nagy hőzöngős ember volt, aki minden reggel és minden este kiállt 40 napon keresztül, és káromolta Isten népét, meg Istent is, és ordította, na egy ember álljon ki ellenem. Kettő igébe is megvan írva, hogy egy embert mondott, az a 3 méteres nagy ember, egy embert kért, hogy ellene kiálljon, és harcoljon ellene. És meghallotta ez Dávid, hogy ez az ember káromolja Istent, és a Isten népét, Izraelt. És ott az emberektől, a néptől érdeklődött, hogy hát miért kiabál így ez az ember, meg miért káromolja Isten népét. És ugye a nép elmondta neki, hogy hát az ellenség, és hogy ki kell ellene állni. És az is megvan írva, hogy aki kiáll ellene, legyőzi, még a király lányát is megkapja, meg felszabadítja az Izraelben azt a házat, azt a családot, aki ott él. Tehát érdeklődött, és én úgy gondolom, hogy ez a Dávid elmondta, hogy majd ő kiáll ellene, és ugye a nép, ahogy beszélgettek Dáviddal, elmentek Saul királyhoz, és elmondták, hogy hát Dávid itt van, és hogy miket mond. Ezért a király magához hívatta Dávidot, és innentől olvasom az igét nektek. Az 1 Sámuel 17-ben a 32-től 37-ig. És mondta Dávid Saulnak, tehát a királynak, senki ne csüggedjen el emiatt, elmegy a te szolgád, és megvív ezzel a filiszteussal. Tehát Dávid saját magára mondta. Saul pedig mondta Dávidnak, nem mehetsz te e filiszteus ellen, hogy megvívj vele, mert egy gyermek vagy, ő pedig ifjúságától fogva hadakozó férfi volt. És felele Dávid Saulnak, pásztor volt a te szolgád, atyának juhai mellett, és ha eljött az oroszlán és a medve, és elragadott egy bárányt a nyáj közül, elmentem utána, és levágtam, és kiszabadítám szájából, ha pedig ellenem támadott, megragadtam szakállánál fogva, és levágtam, és megöltem őt. A te szolgád mind az oroszlánt, mind a medvét megölte. Úgy lesz azért e körülmetéletlen filiszteus is, mind azok közül egy, mert gyalázattal illeti az élő Istennek seregét. És mondta Dávid, az Úr, aki megszabadított engem az oroszlánnak és a medvének kezéből, meg fog szabadítani engem e filiszteusnak kezéből is. Akkor mondta Saul Dávidnak, eredj el, és az Úr legyen veled.
Amen.
Amen. Tehát Dávid a hitszavát szólta, amikor elmondta a királynak, hogy amikor a bárányait terelgette, jött a ragadozó, és megvédte a ragadozóktól, a medvétől, az oroszlántól, és ezért ő kimere állni Góliát ellen is. Saul király látta Dávidnak a bátorságát, megáldotta őt, mert azt mondta neki, Isten legyen veled, és kiküldte a harctérre. Amikor egymással szemben állt a két harcos, hát képzeljétek el, hogy Góliát 3 méter, ez a Dávid meg 150 centi volt. És ez a Góliát fel volt szerelve a hadi szerszámokkal, résisak meg, nem tudom, milyen pikkelyes védő burok volt a mellkasán, meg a térdein, a kezén, meg dárda, meg minden felszerelés nála volt. A kis Dávidra ráadták ezt a harci ruhát, de nem bírta el. Levetette, fogott egy parittyabotot, ami nála volt, meg 5 darab sima követ, összeszedett a kis tarisznyájába, és odaállt vele szembe. Még szólt is neki ez a Góliát, hogy mi az, hogy én ellenem egy parittyával jössz. Látjátok, hatalmas dolog, mikor valaki Istenre így néz fel, mikor Jézust nagyobbnak látja a problémánál. Nem azt a hatalmas problémát látja az ember, hanem a drága Úr Jézusunkat, aki a megmentőnk, a drága Istenünk, a mi mennyei apukánk. Tehát egymással szemben állt, és Dávid az Istenbe vetett hitét mondta ki, előre kiszólta, hogy ő le fogja győzni a Góliátot, és ebben biztos volt, teljesen biztos volt, hogy ezt meg tudja tenni. Ki hirdette előre ezt a győzelmet? Olvassuk. Itt az 1 Sámuel 17-ben a 45-től 47-ig. Dávid pedig mondta a filiszteusnak, te karddal, dárdával és pajzzsal jössz ellenem. Én pedig a seregek urának, Izrael seregei istenének nevében megyek ellened, akit te gyalázattal illettél. Ma kezembe ad téged az Úr, és megöllek téged, és fejedet levágom rólad. A filiszteusok seregének tetemét pedig az égi madaraknak és a mezei vadaknak fogom adni a mai napon, hogy tudja meg az egész föld, van Istene Izraelnek, és tudja meg ez az egész sokaság, hogy nem kard által és nem dárda által tart meg az Úr, mert az Úré a had, és ő titeket kezünkbe fog adni. Amen. És ez így is volt, mert Dávid egyetlen egy kővel ölte meg, ami a homlokára belemélyedt, és a Góliátnak a saját kardjával vágta le a saját fejét. És a filiszteusok meg úgy megijedtek, hogy szanaszéjjel szaladtak, menekültek. Dicsőség az Úrnak. Tehát ez egy hatalmas bizonyság, egy csodálatos történet, amit nagyon érdemes átmorzsázgatni igéről igére, szóról szóra, mert nagyon sok kijelentés van benne. És itt láthatjuk, hogy a hit szavát szólta Dávid. Nem ijedt meg attól, mi történt minden reggel este. Az Izrael népe meglátták ezt a Góliátot, és ahogy elkezdett ordítani, káromolni őket, rögtön elszaladtak előle, megijedtek. Tehát a hit szavát szólta Dávid, és ez eredményt is hozott. Dicsőség az Úrnak! A következő eset az az Új Szövetségből a Jairus lányáról szól. Itt ebben a történetben Jairus, egy vallásvezető, is a hit szavát szólta, és a drága Jézusunk is. A Márk evangéliumhoz lapozunk. Márk 5-ben a 22-23-as ige és a 35-től 42-ig. És ímé eljöve a zsinagóga fők egyike, név szerint Jairus, és meglátván őt lábaihoz esék, és igen kéré őt, mondván, az én leánykám halálán van. Jer, vesd rá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. Tehát ez a vallásvezető oda ment Jézushoz, ez a Jairus, és szólt neki, és a hit szavát szólta, hogy jer, gyere el, vesd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. Tehát itt hitt abban, hogy meg fog a lánya gyógyulni és élni fog. Folytatva, 35-től. Mikor még beszél vala, odajövék a zsinagóga fejétől, mondván, leányod meghalt, mit fárasztott tovább a mestert? Jézus pedig, amint hallá a beszédet, amit mondanak vala, azonnal mondta a zsinagóga fejének, ne félj, csak higgy. Tehát Jézus tudta azt, hogy a zsinagóga fő elhiszi, hogy a lánya meg fog gyógyulni és élni fog. Ezért szólta neki, hogy ne félj, csak higgy, tartsd meg a hitedet. Mindennek van egy kifutási ideje, amikor jön egy probléma, abból ki kell veredni, kijönni hittel, dicsőséggel, annak van egy kifutási ideje. Van, ami azonnal történik, de van neki egy idő. Tehát a szent időzítésnek meg kell lenni mindenben. És senkinek nem engedi, hogy vele menjen, csak Péternek és Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. Tehát Jézus ment Jairus házához, és a hit embereket vitte magával. Nem a hitetleneket, a hit embereket. És méne a zsinagóga fejének házához, és látá zűrzavart, a sok siránkozót és jajgatót. Na, ezek a hitetlenek, akik siránkoznak, jajgatnak. És bemenvé mondanékik, mit zavarogtok és sírtok? A gyermek nem halt meg, hanem alszik. Tehát a mai világban, ugye a világi emberek természetes módon tudják azt, hogy eljön valamikor az az idő minden ember életébe, amikor a földi sátorházat leveti, tehát meghal a teste, akinek ugye a szívébe ott van az Úr Jézus, és megy föl, mondjuk akinek nincs, az meg lefele megy, sajnos. De eljön az az idő, és ugye mit tettek? És nevetik vala őt. Ugye nem hitték el, vagyis hát láttak már csodát, de mégis hitetlenkedtek, ahogy a mai világban is hitetlenkednek. Milyen nehéz az embereket ugye az Úr Jézushoz vezetni. Mert nagyon sok ember van, aki nagyon ilyen, hogy ne beszéljél nekem erről, mert Isten úgy megvert, meg ezt tette velem, azt tette, így megbetegített, mert tudatlanok, és ebből kifolyólag hitetlenek is. És bocsánat, hogy egy kicsit eltértem. Amúgy természetes mód nekik, hogy valaki meghal, de mégis ugye kinevették, hogy ezt mondta nekik, mert nem hitték el azt, hogy az a gyermek él, hogy nem halt meg, hogy létezik az, hogy feltámaszza a halálból is Jézus. És a szolgálók is vannak, akik halálból fel tudnak támasztani halottakat. Dicsőség az Úrnak. És mi is tudjuk azt, hogyha olyan ember hal meg, aki az Úr Jézusban halt meg, akkor öröm van a mennyben, amikor ez megtörténik. És tudjuk, hogy jó helyen van, mert örök életünk van. Mi tudjuk, hogy csak a földi sátorházat vetjük le, és örökké élünk. A testünk halandó, de mi, a lényünk az halhatatlan. Dicsőség az Úrnak. Tehát tovább menve, és nevetik vala őt, ő pedig kiküldvén valamennyit maga mellé vette a gyermeknek atyát és anyját, és a vele levőket, és beméne oda, ahol a gyermek fekszik vala. Tehát a hitemberek maradhattak bent, és ugye együttes erővel, akik hitben együtt vannak, összekapaszkodnak ott, ők hiszik azt, hogy az a gyermek nem halt meg és él. És megfogván a gyermeknek kezét, mondanéki, Talita kúmi, ami megmagyarázva azt teszi, leányka, néked mondom, kelj föl, és a leányka azonnal fölkelt, és jár vala, mert 12 esztendős volt, és nagy csodálkozással csodálkozának. Amen. Tehát a hitetlenek is azért csodálkoznak, amikor meglátnak egy csodát, ugye? Tehát Jézus ebben a történetben egymást követően alkalmazta a hitszavát és a hitparancsszavát. A hitparancsszavát a következő alkalommal fogjuk venni, de ugye hitte azt, hogy nem halt meg, meg meggyógyul az a gyermek, utána pedig parancsolta, hogy kelj fel. Tehát egymást követően történtek ezek a kiszólások. Amúgy mindent hittel mondunk ki, amit ha Istenre tekintünk, ha Isten igéjét mondjuk ki. Az mind hittel történik. A hit szavának az alapelvét viszont most nézzük meg a következő igében. Márk 11.23. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Amen. Az igében egyszer szerepel a hinni szó, és háromszor azt, hogy mondani. Hatalmas dolog ez, ami ebbe van, mert hiszünk, de a hitünket ki kell mondani. Mert nem elég, ha hiszünk, azt ki kell mondani, mert ha nem mondjuk ki, addig nem történik semmi. Tehát ezért a megvallás háromszor annyira fontos, mint a hit. Tehát nagyobb hangsúlyt kell fektetni arra, hogy kimondjuk, amit hiszünk. Tehát az Istenbe vetett hitünket. Amit hiszünk, azt rendszeresen ki kell mondani. Többször, rendszeresen. Mert így tudjuk azt magként elvetni. És a szellemvilágba tudjuk elvetni. És így tud gyümölcsöt teremni. Tehát azt írja, hogy szívvel hiszünk, és a szánkkal valljuk meg. A szánkkal mondjuk ki. A hitünket a szánkkal cselekedjük meg, ki kell mondani. A hívőknek igazából nem a hitükkel van gond, hanem azzal, hogy nem mondják ki, amiben hisznek. Tehát mondják, hogy olvassuk a Bibliát, olvassuk a imádságokat a szemünkkel. Azt ki kell mondani, mert úgy fog valóságot ölteni az életünkbe, ha kimondjuk. Ha nem mondjuk ki, csak olvassuk a szemünkkel, abból nem lesz semmi. Úgyhogy ezt ki kell mondani. Azért Isten is mit tett teremtéskor? Ki mondta? Ki mondta és lett? Ha nem mondjuk ki, nem lesz semmi. Tehát gyülekezetben tanítják a hívőket a hitről, de a hitet a szavainkkal kell felszabadítani. Ki kell szólni. Csak az lehet a tiéd, amit hittel kimondasz. Sokan tévesen gondolkodnak úgy, hogy ha erősen hiszem, akkor meg fog történni. Tehát valami erősen megszugerálom, és akkor erősen biztos, hogyha abban hiszek, akkor ez nem így működik. Jézus nem azt tanítja, hogy meg lesz néki, amit hisz, hanem meg lesz néki, amit mondott. Ki hangsúlyozza Jézus? Háromszor mondja. Ez azt jelenti, hogy többször kell kimondani. Tehát ha nem vagy elégedett az életedben azzal, amit van, akkor ellenőrizd le, hogy mit mondtál ki. Te mindig ellenőrizd, hogy mit mondasz. Tehát mindaz, amit most van, és mindaz, ami ma vagy, ami ma te vagy, az annak az eredménye, amit a múltban kimondtál, és amit a múltban hittél. És mikor először ezt hallottam, nem akartam elhinni, hogy tényleg, amit a múltban mondtam meg, és visszagondol az ember, jobb, ha nem, mert inkább dobjuk el a múltat. És tényleg ez így történt, hogy amit a múltban kimondtunk, azok lettünk. Meg az van a környezetünkben is. Akkor azt mondja valaki mindig, hogy nincs pénzem. Meg nem lesz pénzem. Nem lesz erre. Hát nem is lesz, mert meg lesz neki, amit mondott. De azt mondjuk, hogy az igében az van megírva, hogy Isten minden szükségünket betölti, az ő gazdagsága szerint dicsőségesen, és abban megállunk és hiszünk, akkor igenis meg lesz. Nem szabad elengedni. Azt sem szabad elengedni, ami most a szívedben van. Mert az a tiéd már. Megvan Jézus nevében. Tehát a hit ebben az esetben, ebben az imafajtában is, a hit szava imafajtában is szükséges. Mert nincs értelme úgy szólni, hogy közben kételkedés van a szívedben. Mindig a hit szavát kell szólni. Jézus azért teszi hozzá ebben az igében, hogy és szívében nem kételkedik, hanem hiszi. Vagyis hinnünk kell abban, hogy amit kimondunk, az meg fog történni. Tehát biztosnak kell lenned abban, hogy a te szavaid ugyanolyan erővel bírnak, mintha Jézus lenne itt a földön, és ő szólna ezeket a szavakat. Ezt nagyon jó többször hallani, és nagyon jó a szívünkbe beépíteni, hogy igen, mondhatni mi vagyunk a kis Jézusok, meg a kis istenek, mert megvan írva, hogy egy kicsivel tett Isten kisebbé magától. Hogy ugyanazokat szóljuk ki, ami megvan írva, a szent igét, mert Jézus az ige, a János evangélium azzal kezdődik. És ez mindig létezett, és soha nem változik. Tehát a hit szava akkor működik hatékonyan az életünkben, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy Jézus nevének milyen hatalma van. Mert Jézus nekünk adta a hatalmat, mikor felemeltetett. Filippi 2-ben nézzük meg az igét hozzá. Filippi 2-ben a 9-től 11-ig. Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékozza néki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden tért meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Tehát Jézus neve ma is ugyanolyan eredményt hoz, mint amikor Jézus maga itt szolgált a földön. Ugyanolyan erővel bír az ő neve. Most viszont nézzünk meg két imafajtát, ami együtt tud működni, mert az imafajtákat össze lehet kapcsolni. Tehát amikor imádkozunk, akkor többfajta imádságot össze lehet kapcsolni. Kettőt, de van, mikor három is ott van. És Most nézzük meg, hogy a hit imája, amit tanultunk, a kérés imája, és a most tanult hit szava, hogy kapcsolható össze. Megnézzünk erre egy példát. Tehát az Atyától egyszer kérjük a gyógyulásunkat. Utána hálaadásba, tehát többször hálaadásba kijelentjük, hogy az már megvan nekünk. Kijelentjük, hogy ez a betegség megtört felette Jézus nevében. Tehát a hitimáját csak egyszer kell elmondanunk, ezt nagyon meg kell tanulni, mert nem kell minden nap kérni az Atyától ugyanazt, amit ma kértünk, holnap nem kell kérni, nem amnéziás, az ördög az. Isten hallja, amit mondunk, nem süket. Tehát egyszer és utána hálaadásban kell hordanunk, és ki kell jelentenünk, hogy ez a betegség megtört Jézus nevében. És minél többször kiszóljuk a hit szavát, annál gyorsabban jön elő a megoldás. Vannak, akik elbizonytalanodnak, és újra kérik Istentől a gyógyulást, ahogy mondtam, hogy nem kell kérni. Ez az egyik hiba. A másik pedig az, hogy feladják a hitüket. Ez egyik sem jó. Istenbe vetett hitünk a legfontosabb, és meg kell állni azon szilárdon. Bármi helyzet, bármi probléma is jön ellenünk. Isten akkor is ott van. Amikor olvastátok a lábnyomokat, és ugye abban van, hogy hol voltál, Jézusom, és akkor, hogy a vállán tartott minket. Isten a tenyerén hord minket. Köszönjük neki, hogy minden bajból kiment bennünket. Biztos vagyok benne, hogy mindannyiunknak ma rengeteg bizonysága már, még ha ilyen pici, az nekünk ilyen nagy, ahogy mondta a testvérünk is. És Jézus megnyugtat minket, hogy egy kicsi mustármagnyi hit elegendő ahhoz, hogy hittel elmondjunk egy imát, vagy hittel kiszóljuk a hit szavát. A Lukás 17.6-ban találjátok meg, hogy mondta a tanítványainak, hogy csak egy mustármagnyi hitetek lenne, akkor szólnátok ennek az eperfának, hogy gyökerestől tűnjön el Jézus nevében. Tehát a meglevő hitünket kell használnunk ahhoz, hogy eredményeket érhessünk el. Ami megvan a hitünk, az a pici hitmag, azt lehet használni. Azzal a pici hitmaggal elérhetünk azzal a hittel nagy dolgokat. Igazából a végeredmény elsősorban nem a hitünk nagyságán múlik, hanem sokkal inkább azon, hogy tartunk ki hitben. Tehát ha már egyszer kértük a szükséges anyagiakat, ez egy példa megint, és hitben elfogadtuk, akkor azt úgy gyorsíthatjuk fel, hogy minél többször ki mondjuk a hit szavát, hogy a pénz hozzánk jön Jézus nevében. Mert tudom, hogy az az enyém Jézus nevében. Tehát jöjjön hozzánk a pénz. A pénz természetesen nem az égből fog lepottyanni, mert Isten nem tud ilyen kézzelfogható dolgokat nekünk leszórni. Hát, ha egy butort ledobna, és aztán ott is maradnánk alatta. Úgyhogy ilyen dolgokat ő nem tud adni, de embereket használ arra, mert le van írva. A Lukács evangéliumban írjátok fel az igaz számot, Lukács 6.38-ban, hogy természetfeletti módon megérinti az emberek szívét, és adomány vagy magasabb jövedelem formájában kapjuk meg. Tehát amikor találunk egy olyan munkahelyet, vagy a munkahelyen megemelik a fizetést, mert megérintette a szívét a főnöknek, hogy magasabb fizetést kapjunk, vagy adományként, ugye a persejbe is, ha az ember a tizeden fölül dob adományt, az is egy áldás. Az is megérinti a szívünket. De például előszólíthatunk egy ideális munkahelyet, vagy bármi mást, amire éppen szükségünk van. És Isten meghallgat minket, és munkálkodik rajta, ha nem is azonnal kapjuk meg a választ, de mindig valóságba jön, amit hittel mondunk el. És a hit szava az nem kérés, mert nem könyörgünk a hegynek, hogy keljen már fel végre, hanem a hit szavát szóljuk Jézus nevében. A problémának, a fájdalomnak, hogy ez a fájdalom elhagyta a testemet, a tengerbe vetette magát Jézus nevében. Vagy ha van valami probléma a mosógéppel, akkor azt mondja az ember, hogy a mosógépem helyreállt, és tökéletesen működik Jézus nevében. Vagy elmegyünk az orvoshoz, és ad egy diagnózist, akkor azt mondom, hogy ezt nem fogadom el, mert Jézus nevében én gyógyult vagyok. A hit szavát szólom ki, mert az van megírva, és az az igazság, az ige. Arról is nem sokára beszélek pár szót. Hit szavát két irányba lehet működtetni. Távol lehet tartani a rossz dolgokat, másrészt a szükséges dolgokat felszólíthatjuk, hogy hozzánk jöjjenek Jézus nevében. Tehát ez hasonló az oldáskötésnek a hatalmához, a távoltartás és a beszólítás. Egy példát mondok, hogyha mond a híradóba, az időjárásban mondja a drága ember, hogy ilyen és olyan kárt okozó időjárás jön Jézus nevében, akkor mi azt mondjuk, hogy az a szélsőséges időjárás minket nem érint a Jézus nevében, hanem egy csendes, áztató eső, szólítunk elő, és az érkezik meg hozzá Jézus nevében. És arra is ügyelnünk kell, hogy a hitünk el ne fogyatkozzék. Kérdezhetné valaki, hogyha ennyire fontos az imádságban a hit, akkor miért nem kérjük meg a mennyei atyánkot, hogy adjon nekünk több hitet? Mert a tanítványok is ezt kérték Jézustól, hogy adj nekünk több hitet, növeld a hitünket. De azt mondta Jézus, hogy egy mustármagnyi hitetek lenne, ugye? Jézus ezt mondta, de nem tudja ezt beteljesíteni, mert a hit növekedésének van egy kulcsa, Isten igéje. És azt az Isten igéjét hallani kell, ami le van írva a Róma 10.17-ben. Azt írja a Szent Ige, hogy azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Úgyhogy nekünk az igét hallani kell. És van a Jakab 2.26-ban, ha jól emlékszem az igére, hogy az igének ne csak hallgatói legyetek, hanem cselekvői is. Az első lépés, hogy halljuk az igét, beüljön a szívünkbe, és meg is cselekedjük utána. Jakab 1.22. Az igének pedig cselekvői legyetek, és ne hallgatói. Igen. Mert magatokat csaljátok meg. Mert ha nem épülsz az igén, magadat csalod meg, mert nem lesz több tudásod a Szent Igéből. Szívesen. Tehát az Isten igének a hallása által tud a hitünk növekedni. Csak Isten igének a hallása által. Ez az egyetlen forrás. De a mi Úr Jézusunk tud bennünket támogatni, hogy amikor a megpróbáltatásokban vagyunk, akkor a meglevő hitünk el ne fogyatkozzék. Mert a drága imádott Úr Jézusunk, ami közbejárunk, ami szószólunk, ami kapcsolatunk Istennel. És ő vigyáz arra, segít abban, hogy ne fogyatkozzon el a hitünk, és hogy kitartóak maradjunk. Nézzük meg a Lukács 22.32-t. Azt mondja itt Jézus, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Amen. Megmaradunk a hitünkben, és hogyha még jobban növekedik a hitünk, akkor azt a tudást át tudjuk adni az elveszetteknek. Üdvösségre vezethetjük, mert megtanuljuk, az az alap, hogy üdvösségre vezessük az elveszetteket. Mert a drága Úr Jézusunk, őértük is meghalt. És azért adott nekünk ilyen szívet, hogy mi ezeket a lépéseket megtegyük, mert mi az ő munkatársai vagyunk, és ezt meg kell tennünk. És ha pedig közben jár értünk a drága Úr Jézusunk, akkor nincs olyan megpróbáltatás, amiből ne jöhetnénk ki dicsőségesen és győztesen. Az Isten igéjének hatalma van a körülmények felett. Ezt mindenkinek tudnia kell. Bármilyen helyzetben vagyunk, Isten igéjét szóljuk, annak hatalma van a Jézus nevével együtt. Egy-egy esetben, némely esetben úgy tűnhet, hogy a megtapasztalható valóság, tehát amit látunk, amit tapasztalunk, hogy fáj, hogy ez van, ez a helyzet van, az a helyzet van, tehát a megtapasztalható valóság és az Isten igéjének az igazsága nagyon távol állnak egymástól. Ugye? Sokszor úgy érezzük, amikor benne vagyunk egy nagy helyzetbe. Szóljuk az igét, mégis távolinak érezzük, mert nem látjuk a megoldást. Fontos, hogy megértsük azt, hogy lényeg és különbség van a fizikai valóság és a szellemi igazság között, Isten igéjének az igazsága között. A látható fizikai valóság, amiben sokszor vagyunk, az soha nem lesz képes megváltoztatni az ige igazságát. De Isten igéjének az ereje képes megváltoztatni azt a fizikai valóságot éppen, amiben vagy. Meg tudja változtatni éppen azt a fennálló körülményt. Ha az életedben nem is látod még az ige igazságát valóságba jönni, attól még Isten igéje az egyetlen örök érvényű igazság, ami soha nem változik. Mert azt írja a János 17:17, írjátok fel. János 17:17 azt írja, hogy Isten igéje igazság. A zsidó 13:8 azt is írjátok föl, az pedig azt írja, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Tehát Isten igéje nem változik soha. Egy példát mondok. Egy példát hozok. Például, ha egy betegség gyötri a testedet, az egy valós állapot. Azt érzed, hogy fáj, kínlódsz vele. De ez nem fogja megváltoztatni Isten igazságát, ha te abba benne vagy. Abba a fizikai valóságba. Nem változtatja meg az Isten igazságát, mert mi van az 1 Péter 2.24-ben leírva? Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg. Tehát nem fogja megváltoztatni az, hogy te beteg vagy, hogy fájdalmaid vannak, attól még az van leírva, hogy a drága Úr Jézus elhordozta a te fájdalmaidat, a te betegségedet elszenvedte, és az ő sebeiben meggyógyultunk. Ez az igazság. Attól függetlenül, hogy neked van egy problémád a lábaddal, vagy akárhol a testedben. Egy kicsit eltérő dolog, de az 1 Péter 2.24-ben, amikor az első része ugye a bűneinket elhordozta, igazként állhatunk a drága Istenünk, a mennyei atyánk előtt, aki a megváltási művet kimunkálta, és itt mindig eszembe hozza az Úr azt a történetet, amikor azt az embert leengedik Jézushoz a háztetőn. És nem csak a 1 Péter 2 igevers második része vonatkozik arra, hogy akinek sebeivel meggyógyultál, hanem azt mondta neki annak az embernek, most nem tudom a nevét, de azt mondta annak az embernek, először is akik vitték, az ő hitüket látta, és azt mondta, a te bűneid megbocsátattak, és úgy gyógyult meg. Mert van, aki bűntudat, kárhozat alatt tartja magát, és azért beteg. Szorongás, depresszió, ez mind betegséget hoz, ugye, a szorongás, a félelem, ez mind bevonza a betegséget. És ez annyira megtetszett ez a példa, hogy ilyen is van, mert van, aki biztos azért, mert bűntudat alatt tartja magát, azért beteg. De itt van az igében megírva. Ő elhordozta minden bűnünket a múlt, jelen és jövő vonatkozásában. Dicsőség neki. Tehát Isten igéjének az igazságát az sem fogja megváltoztatni, ha valaki valamilyen betegségben meghal. Attól Isten igéje akkor is ugyanaz marad. Látnunk kell, hogy a fizikai világ nincs hatással a szellemi világra. Viszont a szellemi világ képes megváltoztatni még a kilátástalannak tűnő helyzeteket is az életünkben. A tényeket, betegséget, a problémákat nem kellett tagadnunk, hogy vannak. Mert akkor a világ hazugnak szólítana, hazugnak tartana minket. Például, ha valaki náthás, nem mondja azt, hogy nem vagyok náthás, mikor halljuk a hangján, meg reket, meg folyik az óra, meg tüszög, nem mondhatja, hogy nem náthás, mert az a tény, hogy náthás. A problémákat, ezt a náthát nem letagadni kell, hanem megtagadni Jézus nevében. Mert a kettő között óriási a különbség, a letagadás és a megtagadás között óriási különbség van. Tehát megtagadni a betegséget annyit jelent, hogy visszautasítjuk a tüneteket Jézus nevében. Mert a Jézus sebeiben, benn van a megváltásban, hogy A megváltást kapott Jézus sebeiben a betegség átka el lett hordozva. Tehát betegség átkától mi megszabadultunk. Mi gyógyultak vagyunk. Tehát amikor megtagadjuk a tüneteket, azzal egy időben meg kell ragadnunk az 1 Péter 2.24 éves igazságát, mert a szellemi és a fizikai nagyon együtt van. Tehát be tudjuk vonzani Jézus nevében. És ez visz minket előbbre, hogy fizikai síkon is megtapasztaljuk az ige valóságát az életünkben. Azt írja 2 Korintus 5.7, hogy hitben járjunk, és ne látásban. És akkor meglátjuk az ima valóságba jövetelét. És így kiteljesedik az örömünk, mert ugye amikor nem fáj semmink, akkor örömünk van, mert a fáj akkor az elveszi a kedvünket. De amikor nem fáj, meggyógyulunk, egy boldogság, egy öröm, vagy egy helyzetből kijövünk. Milyen örömbe tud lenni az ember? Dicsőség az Úrnak. Isten igéje uralkodik, hatalmat vesz és győzelmet arat a valóság felett, mert Istennek az igéje hatalmasabb mindennél. A legfelsőbb hatalom menjen és földön Isten igéje. Zsidó 4.12-höz lapozzunk. Mert az Istennek igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a léleknek, és a szellemnek, és az ízeknek, és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek gondolatait és szándékait. Amen. Ebben az igében minden bent van. Tehát Isten igéje élő és ható. Élesebb minden kétélű fegyvernél. Tehát a szellem kardja Isten igéje. És mi Isten igéjét szóljuk a helyzet felett is, és Isten igéjével mondunk hálákat is. Jézus nevében, és a szellemünket, lelkünket, testünket lefedi az élő ige. És a szívünket is megítéli. Mert Isten látja, hogy mik a szívünknek a gondolata és a szándéka. Hogy tiszta szívűek vagyunk, hiszünk-e ő benne. Amikor hitben megállunk az igén, és győzelemre jutunk, akkor az Atya, a Fiú és a Szent Szellem, a Szent Háromság dicsőséget vesz. Az Isten dicsőséget vesz kifejezés azt jelenti, hogy Isten győzelmet aratott egy helyzet felett, az imáink által. Mert ugye az imáinkkal engedjük be Istent a földre. Nézzünk meg egy példát a Lukács 18.43-ban. Egy jerikói vakot gyógyít meg a Jézus, és azt mondja a 43-as igében, hogy és azonnal megjött annak szemevilága, és követte őt, dicsérvén az Istent, az egész sokasság pedig ezt látván dicsőséget adott az Istennek. Tehát mindig Istent kell dicsérni, még a megpróbáltatásokban is. Dicsőséget adok, Atyám, hogy ebből a helyzetből győztesen kijövök a Jézus nevében. Tehát amikor az imák által eredmény születik, akkor nem a miénk a dicsőség. Nem mi tesszük azt, hogy mi cselekedjük meg, hogy rátesszük az emberekre a kezünket, de nem mi gyógyítjuk meg, hanem Isten ereje. Ővé a dicsőség. Tehát nem mi vesszük a dicsőséget, hanem a mennyei Atyánké a dicsőség. Ha élünk a hatalmunkkal, ha hitben járjuk és birtokoljuk a megváltás részeként minket megillető örökségünket, az pedig a gyógyulás, a bővölködés és az örök élet. Akkor vesz mind három dicsőséget, az Atya, Fiú és a Szent Szellem. Amikor mi ezt birtokoljuk és magunkévá tesszük, amikor megértjük az igéből, hogyha már úgy felnövekedünk, hogy vesszük el a gyógyulásunkat, hogy dicsőséget adunk, hogy a pénztárcánkban mindig benne van a megfelelő összeg. És dicsérjük a mennyei Atyánkat azért, hogy örök életünk van. Ez egy hatalmas dolog, és ez csak a gyülekezeti időkorszak élheti meg. Senki más, semmilyen időkorszakban nem volt ilyen. Ezt mi tudjuk, és nekünk kell az Úr munkatársainak lenni, ha ezt mindenki tudná világon, hogy mi ezért születtünk le a földre, hogy az ő útján járjunk, és ő neki dolgozzunk. Jézus megígérte azt, hogy amikor a hit szavát szóljuk, akkor ő megcselekszi azt. Menjünk a János evangéliumhoz. János 14-ben a 13-ast olvassuk. és akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. Amen. Jézus a cselekedeteiben az Atyára mutat, az Atya a Szent Szellemre, a Szent Szellem pedig Jézusra, és a Jézus a drága szent ige. Ahogy az Ézsaiás 1.19 mondja, írjátok fel, Ézsaiás 1.19, azt mondja, hogy legyünk készségesek, hajlandók és engedelmesek Istennek, Jézusnak és a drága Szent Szellemnek, hogy a hitünk és az imáink által a teljes Szent Háromság jelen lehessen az életünkben. Tehát a menny összes erőforrása rendelkezésünkre áll. Az Atya, a Fiú, a Szent Szellem, a Szent Vér és az angyalok mind munkába állnak az ige elhangzására. Higgyük el Jézus szavait, hogy mi nagyobb dolgokat is cselekszünk önnála. János 14.12. Azt mondja a drága Úr Jézusunk, aki tanította a tanítványait és minket is. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. Amen. Tudjátok, hogy mi az a nagyobb cselekedet? Már beszéltünk róla. Miért tudunk nagyobbakat cselekedni, mint az Úr Jézus? Mert mi üdvösségre tudjuk vezetni az embereket. És ezek nagyobb cselekedetek. Tehát legyünk engedelmesek, legyünk az Úr munkatársai, hogy rajtunk keresztül Isten be tudja az ő akaratát teljesíteni itt a Földön. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Hálát adunk az Úrnak ezért a mélyen szántó tanításért. Néhány gondolattal megspékelném. Ezek ilyen építő gondolatok. Kenneth Hagennek, amikor meghalt a nővére, akkor megkérdezték tőle, hogy te hogy mersz tanítani a gyógyulásról? Hát azért, mert Isten igéje igaz, és az egy másik dolog, hogy a nővére nem tudta átvenni a gyógyulását, amit Krisztusban kapott. Tehát továbbra is tanította a szent gyógyulást. Másik igazság pedig, amikor imádkozunk valakiért, ez egy dicsőséges dolog. Viszont két kategóriát különböztethetünk meg. Hogy az, akiért imádkozunk a tudatánában, és az ő hite is bekapcsolódik az imába. De van egy másik olyan eset, amikor valaki eszméletlen, vagy netán ugye halott, mint a Jairus kislánya, ilyenkor az ő hite nem tud bekapcsolódni. Ilyenkor kizárólag csak az imádkozó hite által jönnek elő a csodák, vagy a gyógyulások. A következő dolog. Hallottátok, hogy minden a szavaink alapján fog működni. Amit a szavainkkal elvetünk, azt fogjuk learatni. De amikor észrevesszük, hogy rosszat szóltunk, akkor az oldás kötés hatalma alapján lehet hatástalanítani a rossz szavakat. Így, hogy Jézus nevében ezt és ezt, amit mondtam, ezt most hatástalanítom. Megsemmisítem, hogy ne hozzon nekem bogáncsot. Viszont megint csak a példa ahhoz, hogy amit kimondunk, az lesz meg. Hányszor mondják a gyerekek felett, akár nevelők, vagy a szülők, hogy ez a gyerek nem viszi semmire. És ha ezt túl sokat mondják, akkor meg lesz. Egy teljesen más dolog. Az emberek egy része elégedetlen. Nincs megelégedve az árakkal, a politikával, csak nem veszi észre, hogy azért is hálát kéne adni, hogy az országban békesség van. Nincs háború, tehát akkor nem lehetne jönni, menni, közlekedni, alkalmat tartani, és a harcos angyalokat ki fogjuk küldeni, majd az imáinkba hamarosan. Nem tudom, mennyire néztétek a híreket, Hamburgban, ott nagyon súlyos helyzet van, autókat gyújtottak fel, és 20 000 rendőr nem tudta megfékezni a rendbontókat. Tehát azért is hálát kell adni, hogy békesség van. Lehet, hogy nem minden úgy megy, ahogy optimális lenne, de a békesség a sokkal fontosabb. Hálát adunk a Szent Szellemnek a fej területén, halántéj területén van gyógyító kenet, meg csontokban. Kiárasztjuk ezt. És fejetek tetejétől a lábatok ujjáig járjon át a kenet benneteket, és kérdetjük, hogy megtört minden tünet, minden kórokozó, és szabadok vagytok Jézus nevében. Tönikán, van valami a szíveden még, amit szeretnél?
Hát köszönöm neki, hogy megint itt lehettem, és megint épültem, mert testvéreim, olyan nincs, hogyha elmész egy Isten tiszteletre, ott unatkozol. Aki ott unatkozik, azzal valami gond van, baj van. Mi itt örömmel vesszük a szent adást, mert ezek szent adások. És megköszönöm most Évikének ezt a gyönyörű szolgálatát. Hallottalak én téged már Kaposvön, és lenyűgözött akkor is. És a Ferit is. Mindig lenyűgöz. Emlékeztek rá Sasréten is. Milyen jó volt együtt lenni, és hallgatni a tanításotokat, vagy a tanítás. Milyen jó közösségben lenni. Ugye a 133-as Zsoltár, hogy milyen jó együtt lenni az atyafiaknak. Ugye, mint az Áron szakállára, hogy lehúlik az olaj. Mi ugyanúgy vagyunk ilyenkor, mikor összejövünk. Higgyétek el, akkora vágy volt megint a szívembe, és az Úr. Úgyhogy én örülök, megint csak örülök, hogy itt lehetek. Ugyanúgy tizen vagyunk, mint múltkor voltunk. Hiszük, hogy majd lesz ez még több is. És mind ahogy gondolom, hogy a pásztorotok mondja is, és biztat benneteket, hogy hívjatok másokat. És nagy ez a falu, ahogy én elnézem, vagy 2000 biztos van.
2000, igen.
Annyi ember, annyi elveszett ember van itt, és sajnos mindenhol még egy pusztába is, nem csak egy ekkora helyen. És kell, be kell szólítani az embereket. Nagyon rövid az idő, testvéreim. Ezek az idők vannak. Hát nekünk erről tudnunk kell, és én mindig azt mondtam, hogy én bennem ebből a szempontból kettőség van. Egy, tudom, hogy a végidők jele, örülök, hogy jön az Úr hamar. Ímé eljövök hamar. Hogy azt mondja a Jelenések 3:20-ba, hogy az ajtó előtt áll és zörget, aki meghallja az ő szavát, bemegy ahhoz, és vele vacsorál, ők együtt vacsorálnak. A 21-esben meg ott az ajándék, aki győz. Hát ki győz? Aki behívja az Úr Jézus. Aki győz, azt mondja, hogy én is győztem, és ültem az én mennyei atyám királyi székébe. Ők is velem együtt beleülnek. Hát nem jó ezt várni. Nem sokára eljön, testvéreim, és nem egy koronát ígért az Úr, több koronát. Megkapjuk a koronákat, beleülünk a székbe. Na ugye ez az egyik, amiért én nagyon várom az Urat, és nézem bizony a híradót a borzalmaival együtt. Ugye másik meg az, hogy tudnunk kell, mert megvan írva, főleg a Jelenések könyve, a Lukácsba is megvan, a Máté 24-ben is, aztán megvannak ezek írva. De főleg a Jelenések könyve domborítja ki a borzalmat.
Elindult a bomlás.
Ez megindult, ennek végének kell lenni. De ennek csak akkor lesz vége, amikor előbb elvisz az Úr bennünket. Ugye tudjuk, a 1 Tesszalonika, tudjuk, meg az 1 Korintusba, hogy hogyan lesz ez. Hogy eljön a felhőkbe, nem jön le még a földre, ezt tudjátok, mert a pásztorotok, meg Évike is, biztos tanított erről sokat. Nem jön le. Föltámassza a halottakat, akik ő benne hunytak el. Mi, akik élünk, átalakít egy szempillantás alatt oda reppent. És megyünk haza. Mert itt van a szívemben, mert alig várom. És tudom, hogy ti is alig várjátok. Megyünk haza, a terített asztal vár bennünket. 7, testvéreim, 7 évig ünnepelünk ott. Majd akkor jön vissza másodszor. De akkor már az olajfák egyre fehér lovon, és úgy írja a Biblia, hogy a szentek jönnek fehér lovakon. én ugyan még soha nem ültem lovon, de most fogok, és jövök, és nem is akármilyen lovon, fehér lovon, és jövünk vissza vele. És nekünk, ha most van munkánk, majd akkor is lesz itt a földön. Bizonyosan. Hát én örülök neki, hogy elmondhattam nektek a szívem bensőjébe ezeket az érzéseket. És megvan írva, hogy ugyanúgy lesz, mint Noé idejében, esküdnek, gyereket szülnek, szórakoznak, buli, látod, most is a buli, ez a egyik buli a másik után. Én nem azt mondom, hogy ne szórakozzon a fiatal, de azért kicsit többen jönnének közénk is. Mert az a buli, ahol csúnya dolgok vannak. Mondom, figyelj ide, az Úr munkása vagy egy, már azzal, hogy itt vagy. Most az, hogy ülsz és végighallgatod a prédikációt, hallgatod a gyönyörű énekeket, vagy bekapcsolódsz, mert kell a dicsőítésbe, be kell, vagy csak ha nem ismered azt az éneket, egy-két szó erejéig is, mert a dicséret fontos, hogy elhagyja az ajkunkat, mert azt megvan írva. Ugye én szeretem aztán, ezt megvan írva, az Úr Jézus is így válaszolt a sátánnak, megvan írva, hogy a dicséretek közepette érzi jó magát a mi Urunk. Hát, tessék, szerezzük neki örömet. Amen.
Köszönjük az Úr Jézusnak a mai alkalmat.
Csodálja a szívünket, szeretettel.